nagy pénteket ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Urunk, a megfeszített Krisztus gyönyörűséges evangéliumával, úgy, amint írva találjuk azt a Márk írása szerinti Szent Evangélium 14. részének 53-tól a 65-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a Márk írása szerinti Szent Evangélium 14. részének 53-tól 65-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is, mindannyian. Péter távolról követte őt, egészen a főpap palotájának udvaráig, és ott ült a szolgákkal, és melegedett a tűznél. A főpapok pedig az egész tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Mert sokan tettek hamis tanúvallomást ellene, de a vallomások nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, hogy ezt mondta: én lerombolom az emberkéz alkotta templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól: semmit sem felelsz-e arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap: te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta: én vagyok, és meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap megszaggatta a ruháját, és így szólt: mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok az Isten káromlást. Mi a ti véleményetek erről? Azok pedig valamennyien kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek leköpték őt, majd arcát letakarva ököllel ütötték őt, és ezt mondták: most profétálj. A szolgák is arcul verték őt. Eddig az illatige. Nagy pénteket ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, a nagypénteki események sűrűjéből 2 olyan történetet hallottatok a bibliaolvasás rendjén, illetve most az alapigében, amikor Jézus valaki vagy valakik előtt áll. Egy testület előtt, vagy pedig egy akkori viszonyok között mérve a legfajsúlyosabb politikai személy, szereplő előtt, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezett, ott abban a környezetben, ő Poncius Pilátus, a római helytartó. Jézusról részben már döntöttek. És mégis eljátszák az igazságosságnak a játékát, tanúkat keresnek, hogy igazolják azt az ítéletet, amit előre meghoztak felőle, hiszen Jézusról már eldöntötték, ezt leírja minden evangélista, már a nagy tanács előtti tárgyalása előtt szűk körben eldöntötték, hogy neki meg kell halni. Már csak a formaságokat kellett valamiképpen betartani, hogy nagy botrány ne legyen a nép előtt, ahogy megfogalmazzák a nagy tanács tagjai. Ugyanakkor ott vannak a Jézusra kíváncsiak, akik nem veszik komolyan azt, amit Jézus mond. És a nagypéntek drámájának ez a 2 eseménye gördül most elénk. És szeretném, testvéreim, ha ma szembesülnénk itt a gyülekezetben, és szembesülne a világ, legalábbis azok, akik valamiképpen részesei lesznek a mai Isten tiszteletünknek és a zigehirdetés bizonságtételének. Azzal a fonáksággal, hogy nagypéntek megmutatja a világ számára, hogy az Isten áll a fiúban vádlottként az ember előtt. Ilyen világban élünk, testvérei. És ez így volt akkor, az első nagypénteken. Tudjátok, miért kell sírni és bűnbánatot tartani? Azért, testvéreim, mert amikor be kellene sorolni az Isten hívására, hogy hol is áll az ember, vagy legalább hova állnak azok, akik Jézushoz tartozónak vallják magukat, keresztjénnek nevezik magukat, akkor azzal kell szembesülnünk, hogy Jézus magára marad. Jézus egyedül van. És nincs vele senki. Nincsenek ott a nagy fogadkozók sem, nem véletlen, ha hazamentek, üssétek fel ezt a Márk evangéliumát, és a 14, amit felolvastam, a két történetet, a nagy tanács előtti és Pilátus előtti történet között, meséli el, vagy olvassuk Péter tagadásának a történetét. Azt is mutatnám, hogy gyönyörű szerkesztésileg, ahogy benne van a Bibliában, de a nagy fogadkozások emberei mind elhagyják Jézust. Még a legközelebbiek is. Az Isten-ember viszony leleplező mozzanata a nagypéntek, testvéreim, és ez a leleplező mozzanat megragadható a mában is. Ezért ma sokan elbújnak előle, és ezért ma sokan nem akarják felvállalni a nagypénteknek a mélységét, mert megváltást szeretne a ma embere, de áldozat nélkül. Szabadulást szeretne szembesülés nélkül. Feltámadást szeretne halál nélkül. Testvérek, ki kell mondani azt a fájdalmas igazságot, hogy míg Jézus áll az ember előtt, és kérdőre vonható, és nem az ember áll, az Istenben megjelent Jézus Krisztus előtt, azt is mondhatnám, hogy Jézus vádló tekintete előtt az ő bűneiért, addig nincsen szabadulás. Jézus nélkül nincs menekvés. Isten, pontosabban fogalmazok, Jézus nélküli üdvözülés nincs. Bárki bármit mondhat. Így is fogalmazza meg a Szentírás, nincs másban üdvösség, így mondja Pál apostol, csak egyedül Jézus Krisztusban, az ő halálában és feltámadásában. Mit tesz a nagy tanács és mit tesz Pilátus? A már előre elkészített ítéletet súlykolja és ismétli, és azt is mondhatnám, hogy a 2000, ez mögöttünk hagyott 2000 esztendőnek az egyik nagy drámája, hogy semmi új nem történt ebben a viszonylatban. Mint a jól begyakorolt, ismert Isten-ember viszonynak a történeteit, olykor a vágyait ismételni, rákérdezni újra és újra, ezt tudja csak az ember. Valóban te vagy az a Krisztus, te vagy a megváltó. Te vagy, mondd meg nekünk. Az vagy-e, akinek magadat mondod, akinek kijelentett téged az Atya? Vagy te vagy-e az, akit kijelentett az Atya, vagy valahonnan máshonnan kellene nekünk a megváltást várni? És érdekes testvéreim, ha figyeltünk mind a két történetben, Pilátus előtt is, és a nagy tanács előtt is, Jézus néma marad erre a kérdésre. De hát nézzük meg mind a két viszonyulást. Az időben későbbi a Pilátus kérdése, ezt szeretném előre venni. A kívülálló ember, aki a saját fogalmi készletére fordítja le a Jézus helyzetét, mikor odaállítják elé, akkor így olvastuk, Pilátus megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? És Jézus ennyit válaszol, te mondod. Irreleváns a földi királyság, a hatalom. És ebbe az érdeklődő kérdésbe zavar bele az előre elkészített ítéletnek a hangja, hiszen azt olvastuk, hogy akkor, akik odavitték Jézust, elkezdenek zajongani újra és újra, és valószínűleg, hogy Pilátus nem is érti, hogy mit akarnak. Azok, akik ismétlődően a vádat hozzák ellene, hogy meg kell halni ennek az embernek, akit Jézusnak neveznek. Meg kell halni, mert ő az Isten fiának mondja magát. És akkor Pilátus rákérdez újra, mit szólsz ezekhez a vádakhoz, amit felhoznak ellened, hogy te vagy a megváltó? És azt olvasok a Szentírásban, hogy Jézus néma marad. Miért nem ragaszkodik ő foggal és körömmel az élethez? Hiszen egy halálra ítélt ember az utolsó szó jogán legalább elmondja a maga igazságát. Ez mindig így volt. A történelemnek hátrahagyva majd az igazságtételnek a jogát, de legalább elmondja, erről vannak ma már felvételeink. És Jézus nem akarja elmondani, Jézus néma marad. Miért nem védekezik? Mert nyilvánvaló az ő ártatlanság. Neki nem a saját bűne miatt kell meghalni, hanem a máséért. Az őt vádlóknak a bűnéért. És mindazoknak a bűnéért, akik nem ismerték fel, és nem fogadták el, hogy ő messiás. Azoknak a bűnéért kell meghalni, akik nem az Isten képére formálódnak, hanem Istent akarják a saját képükre formálni. Ez az Isten némaság, amely Krisztusban ott áll nagypénteken, Pilátus előtt, és aztán egy pillanatra a nagy tanács előtt is. Ez a legnagyobb leleplezése az Istent Krisztusban vádló emberi hamisságnak. Ez a némaság. Miért hallgat ma Jézus? Lehet, hogy a hallgatásával többet mond a 21. század elején, mintha harsolna. De van egy másik szembesülés, az időben korábbi porondra állítása Jézusnak, amely a nagy tanács előtt történik. És azt olvastuk, hogy ott már kész volt az ítélet. Van egy mozzanat, amelyet a magyar emberek többsége ismer a Tanú című filmből, amikor a tanúnak be kell tanulni a szöveget, ugye a hamis vallomást, és mikor bejön a nagy elvtárs, aki a hatalmas táskából kiveszi a papír köteget, és elkezdi olvasni, hogy mit kellene megtanulni, egy adott pillanatban felkapja a fejét, talán megvan sokaknak ez a jellegzetes mozdulat, és a töredék mondat, ja, ez az ítélet. És ez a mozzanat, testvéreim, nem csak egy kornak, hanem egy kor hitrendszerének a leleplezése. Hogy az a kor, amely Istennel szemben határozta meg magát az igazság nevében és a tudományosság nevében, az a kor nem akar más, nem akart más lenni, és azt mondhatnám, hogy minden emberi történelmi kor nem akar mást lenni, mint az Isten igazságával, Krisztusban adott igazságával szemben meghatározó, önmagát meghatározó hitrendszer. És eladták a maszlagot, hogy igazságot akarnak, és tudományosságot. Nem igazság állt Jézus Krisztussal szemben, és nem az áll ma sem, amikor vádolták és vádolják ma is az Isten ember Jézus Krisztusban megjelent szeretetet, hanem a Krisztusban megjelent megváltás elutasítását szeretnék valamiképpen igazolni az emberek bármi áron, akár hamis tanúkkal is. Hiszen azt olvastuk, a vád kész van, voltak már tanúvallomások is, csak azok nem csengtek egybe. És legalább a látszatot fenn kell tartani, hogy miért utasítjuk el Jézust az életünkből. Miért nem akarjuk a megváltást Krisztus által az életünkben? Miért van az, hogy olykor a szavak szintjén még Istennel járunk, de a hétköznapokban, az élet valóságában, bűneink felismerésében nagyon messze vagyunk már a Krisztusban kijelentett megváltás és bűnbánatnak és feltámadásnak az igazságától. Bármi áron csak igazoljuk magunkat. Ez az embernek az Isten előtti állapota. Igen, Isten előtt szeretnénk igazolni magunkat, így is mondhatnám, Isten előtt, Isten ellenében. Ez a mai világ. De Jézus megszólal mégis a hamis vallási messianizmusok ellen. Mert mikor a nagy hallgatás után a főpap Kajafás így szegezi neki a kérdést, hogy te vagy-e a Krisztus, az áldottnak fia, akkor Jézus válaszol, én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhői. A sok hamis megváltás hitben, és az álvallásosságban, a langymelegben Jézus mégiscsak megszólal. Igen, meglátjátok majd az embernek fiát. Testvérek, ez a szembesítő igazság, amelyet Isten elhoz közénk, egyesztendő félelme, zártsága, azt is mondhatnám, hogy nagyon sok bezárt templom ellenére is, mi közénk, ennek az esztendőnek nagy péntekén. Krisztuson kívül nincs megváltás. Nincs más megváltó, és nincsen más út, csak az, aki 3 nap alatt felépíti a templomot. És ezt valóban mondta Jézus. János evangélium a 2. részének a 19. versében olvassuk. És János nagyon szépen oda teszi mindjárt az első nagy csoda után, mikor Jézus elmondja a hallgatóságának. Romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt, csak János evangéliuma hozzáteszi, hogy az ő testének templomáról beszélt Jézus. Arról, hogy ezt a testet össze lehet törni, de a 3. napon ez az összetört test új, dicsőséges formában fog megjelenni. Nem a kézzel csinált templomról beszélt. És ezt értelmezték a keresztjének, az első keresztjének újra, mikor Krisztust a főnek és önmagukat a Krisztus testének tekintették, és gyülekezeti valóságukban élték meg, hogy ők nem csak szenvednek és meghalnak, hanem Krisztussal együtt dicsőségesen fel is támadnak. Ahogy Krisztusna saját testében feltámad harmadik napon, úgy ők is feltámadnak ővele együtt majd dicsőségre. Aki testében legyőzte a halált, és örök életet szerzett, az az övéinek a testében is le fogja győzni a halált, és örök életet szerez. De ameddig ennek nem hisz az ember, addig nagy péntek van, és még nagy péntek van, addig sírjatok. Amen. Ameddig mi vádolunk téged, és nem állunk mi vádló tekinteted előtt, Krisztusunk, azért az életért, amit élünk, addig nem jön a megváltás. Te kegyelemből adod ezt a tieidnek, de nem ingyen. Ha nincsen belső változás, ha nincs meg az a felismerés, hogy az, amit te a Golgotai kereszten az emberért tettél, mekkora árba került, az Isten szeretetének az áldozatába, az Isten fiának vérébe, egy ártatlan életbe, aki megtehette volna, hogy kikerüli a szenvedést, mert hatalma volt erre. De tudta, hogy mégis ezen az úton kell mennie, mert az elveszett ember számára csak ebben van megmaradás és megtérés. Ezért vállalta. Mi önmagunkért sem tudunk vállalni téged, Istenünk, ezért kell sírnunk nagy pénteken. És az Isten fia az egész világért vállalta a gyalázatot, a töviskoszorút, az arcomveretést, a szembeköpést, és azóta is vállalja. Pedig ha ránk néznél, mennyei atyánk, akkor már rég ítéletet kellett volna, hogy hozz erre a földre. De a te kegyelmed még mindig nagyobb az ítélet szavánál. Ebben a nemzedékben biztosan, hiszen minket még megtartottál, és magad elé állítottál. Ó, add, hogy ez a nemzedék ezt a megtartatás ígéretét el tudja fogadni, és magáévá tudja tenni. Hadd sírjunk addig, míg nem te vagy egyedül a megváltó. És ha majd te leszel, akkor nagy szabadságot adsz nekünk. Hatalmas erőt, amely nem csak a félelmet, a rettegést, a bezártságot, hanem a halált is le fogja győzni az életünkben. Ezt a hitet, ezt az erőt add meg népednek. A sírás mélységét, hogy eljussunk a feltámadás szabadságának magasságára. Az igazi örömre ebben a földi életben is. Imádkozunk azokért, akik elesettek. Imádkozunk azokért is, akik nagyon távol vannak tőled. Imádkozunk azokért, akik magukról azt hiszik, hogy ők igazak. Hogy tövis koronás arcokba nézve meglássák életük hamisságát és megtérjenek. Imádkozunk azokért, akik elfelejtettek téged, azokért, akiknek az életében talán soha nem voltál, hiszen nem kaphatták örökségül, mert nem hallották az előttük járóktól. Imádkozunk azért, hogy közöttünk maradj. Ne menj el ebből a nemzedékből se, Istenünk, hanem fiat szeretete által építs újjá bennünk. A mai napot és a holnapit tedd olyanná a mi számunkra, melyben majd harmadnapon számunkra is felragyoghat a mennyek dicsősége, hogy egy új élet kezdődik. Nem a réginek a folytatása, toldozgatása, foltozgatása, hanem egy új akaratod szerint való. Hatalmad van erre. Cselekedd meg, Istenünk. Fiat Krisztus által most ezen a két napon engedj sírni, és a harmadik naptól pedig örvendeni. Mert a legrosszabb a monoton passzivitás. Az a mogorva élet, amely nem hiszi és nem várja, hogy lehet változása. Ha mélységbe engedsz, adj nekünk erőt. Fiat Krisztus által hozd el gyermekeid számára a dicsőséget. Azt is, amit csöndben elé teszünk, hallgass meg. Amen.